Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid beszélgetésünk, a rövid szünet előtt ugye arról beszélgettünk, hogy miből lesz növekedés, vagy mennyi pénz maradhat a belső kereslet, vagy a belső fogyasztásra a családoknál, illetve a KKV-knál. Egy picit maradjunk még ennél. Mennyire törékeny, vagy mennyire kockázatos, ugye kockázatokról már volt szó, de egy picit még ezt érünk vissza, itt a növekedésnek a kockázatai mennyire nagyok, felmérhető ez ma. Ugye a magyar gazdaság ön is utalt már erre számos szálon, nagyon-nagyon szorosan kötött például német gazdasághoz. Mekkorák ezek a kockázatok? Ugye az Európai Unió is úgy ítélte meg a legutóbbi gazdasági előrejelzésében, hogy Magyarországnak erre van esélye a 2% körüli növekedésre, de a kockázatokról nem hallottunk. Ön mit gondol erről? Nyilván a Németország kockázatai is fontosak, és a mi kockázataink is.
Magyarország szempontjából a kockázat mindig az, hogy a igen jelentős mértékű államadósság, amelyik a legmagasabb Közép-Európában, annak a finanszírozása az biztosítható-e vagy sem. Tehát én ezt tartom inkább problémának, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége az adósság szempontjából csökkent, de még mindig igen jelentős. Évente 5-6 milliárd euró lejáró adósságunk van, amit törleszteni kell. Ez az országtól jelentős erőforrásokat vesz el. Ugye a magyar költségvetésben, aki bele pillant ebbe a dokumentumba, láthatja, hogy évente 1200 milliárd forintnyi kamattörlesztést hajt végre a magyar állam. Tehát azt kell mondanom, hogy ha ezt a pénzt költhetnénk el egészségügyre, oktatásra vagy bármi másra, akkor nem járnak rosszul. Tehát ez az egyik legkritikusabb pont. Ezért kell nekünk félszemmel mindig azt figyelni, hogy a kötvénypiacokon milyen folyamatok vannak, mennyire likvid ez a piac, milyen hozamok vannak, mennyire tudják ezek segíteni az adósságunk szerkezetének az átváltoztatását, hiszen tudatosan törekedünk arra, hogy a korábban esetleg magasabb kamatszinttel fölvett kötvényeket lecseréljük alacsonyabb kamatozású hitelekre. Törekszünk arra, hogy egyre kisebb mértékű legyen csak a külső devizafinanszírozás, és egyre nagyobb legyen a belső forint piacról származó finanszírozás. Itt látok kockázatot, egyébként a magyar gazdaságban a növekedési potenciál benne van. Nyilván szeretnénk, hogyha a következő évben egy magasabb külföldi tőkebeáramlás is társulna ehhez, elsősorban a termelő szektorba.
Ebből a szempontból, tehát az ország finanszírozása szempontjából ön milyen következtetésekre jutott, ugye itt a legutóbbi dollár kötvénykibocsátásnál, ugye 10 milliárd, tehát 2 milliárd dollár értékű kibocsátás hajtott végre ugyan az államadóság kezelő központ, és a számok ugye azt mondhatják, hogy ötszörös volt a túljegyzés. Ön ebből milyen következtetéseket von le 2014-re vonatkozóan?
Egyrészt egy jó hír, hogy az most már lassan nem lesz hír, hogy Magyarország újra a devizapiacokról finanszírozza magát, tehát volt másfél év, amikor csak a forintpiacokról finanszíroztuk magunkat. Az is egy nagy tapasztalat egyébként, hogy most már tudjuk, hogy képesek vagyunk akár ilyen hosszú időn keresztül is kizárólag csak forintpiacon keresztül finanszírozni az országnak az adósságát. De ennél egy fontosabb dolog az, hogy a 2 milliárd dolláros kötvénykibocsátás egy fokozott érdeklődés mellett zajlott le. Valóban nagyon pozitív volt, hogy itt is egy ötszörös túljegyzés történt. Sokkal kedvezőbb hozam szinten vagy felára, mint februárban. Ugye itt azt kell tudni, hogy mindig az alap az amerikai kamatszint, és ehhez nézik meg, hogy egy-egy ország milyen felára tudja a kötvényeit eladni vagy kibocsátani. Most Magyarország a 2013 februárihoz képest egy 20 bázisponttal kedvezőbb eredményt ért el, tehát sokkal olcsóbban tudtunk ehhez a forráshoz hozzájutni, és ez mindenképpen jó, az azt mutatja, hogy februárhoz képest is növelni tudtuk a bizalmat, a külföldi befektetők bizalmát az ország iránt, és lehetővé vált az, hogy ezzel a kibocsátással Magyarország 2014 közepéig minden gond nélkül tudja magát a meglévő tartalékaiból is finanszírozni.
Ez mennyiben lehet egyébként az átmenetileg a piacokon tapasztalható jó hangulat, pozitív hangulatnak a hatása, és mennyire lehet ön szerint kifejezetten a magyar gazdaságnak szóló elismerés, vagy magyar gazdaságnak szóló jelzés?
Hát nézze, a mi hangulatunk pozitív, ez mindenképpen jó, és a külső piacok hangulata is akkor ezek szerint illeszkedett a magyar hangulathoz, mert ők is úgy gondolták, hogy a magyar állampapírokat érdemes megvenni, jó a kamatozása, az ország egy stabil kiszállítható helyzetben van. Most gondoljuk azért abba bele, hogy aki egy országnak 10 évre ad kölcsönt, és itt ugye 2 milliárd dollárt kaptunk kölcsön 10 esztendőre, tehát ezek a befektetők mégiscsak azt mondják, hogy Magyarország 10 év múlva is abban a kényelmes pozícióban lesz, hogy minden gond nélkül tudja majd a neki kölcsön adott dollárt, devizát finanszírozni. Tehát szerintem ebből a szempontból most a következő 10 évről mondott véleményt a piac. Itt ez kis zárójelet megnyitva hagyd tegyem azért hozzá, hogy nem véletlen az, hogy a hitelminősítők most egy kicsit vakargatják a fejüket, mert miközben ők mindig azt mondják, hogy hát a magyar gazdaságban milyen kockázatok vannak, és hogy milyen folyamatok zajlanak, és hogy emiatt nem lehet egyébként a hitelminősítéseken változtatni. Ezen közben azt látjuk, hogy a piacok minden gond nélkül adnak Magyarországnak kölcsön, finanszírozzák az országot, és ugye most mondhatnám azt, hogy hát szégyelje magát az a hitelminősítő, aki még mindig bóvli kategóriába tart bennünket. De hát ha neki ez a vélemény, akkor ezt nekünk tudomásul kell venni.
Számít arra, hogy ez a vélemény megváltozik?
Számítok.
Mikorra, milyen időn belül, milyen időn
belül? Nagyon remélem, hogy minél hamarabb megváltozik ez a vélemény. Szóval azt gondolom, ez méltatlan a hitelminősítőkhöz is, mert egész egyszerűen rosszul mérik fel a helyzetet. Legalább annyira rosszul, mint 2008 szeptemberében, amikor a Lehman Brothers nevű banknak még A kategóriás minősítést adtak, és egy hónap múlva a bank meg totál csődbe volt. Na most ez a hitelminősítőket is minősítette. Abban reménykedtünk, hogy az elmúlt 5 évben azért náluk volt egy gondolkodás, mentalitásbeli váltás, de úgy tűnik, hogy ez még kisebb mértékben történt csak meg.
Ha ez a hitelminősítői reakció megtörténne, ez mennyiben változtatná meg a mozgásteret? Ezt azért kérdezem, mert több elemző utalt arra az elmúlt hónapokban, vagy talán években, hogy finanszírozási szempontból fontos azért a minősítés, hiszen például néhány államnak a befektetései ugyanhoz vannak kötve, hogy a hitelminősítők mit mondanak például egy államkötvényről.
Abban biztos vagyok, hogy ártani nem ártana. Tehát a végső fokmérője azért minden gazdasági folyamatnak a piaci megítélés. Az, hogy egy hitelminősítő egy íróasztalnál most egyébként mit mond egy országról, persze az is fontos, és biztos, hogy javítaná egyébként a megítélésünket néhány befektetőnél, hogyha nem ebben a kategóriában tartanának bennünket. De még egyszer mondom, alapvetően nekünk a piacon kell megméretni magunkat, nem pedig íróasztalokon, és ez most megtörtént újfent, és a piac azt mondta, hogy kérem szépen, a magyar gazdaság érdemes arra, hogy finanszírozzuk, mert van benne annyi potenciál és annyi lendület, hogy ennek az adósságnak a visszafizetésére képesek lesznek.
Ha már itt a különböző körülményeket, illetve feltételeket, kondíciókat elemeztük, ugye beszéltünk a GDP-ről, beszéltünk már ugye a finanszírozásról, a kötvénykibocsátás alapjópóján, ugye az elmúlt hetekben jelent meg egy inflációs adat, ami azt hiszem, hogyha jól idézem, évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, ugye 9-10%-os volt. Néhány elemző azt mondja, hogy ez talán túl alacsony. De mit gondol?
Én is azt tanultam még annak idején egyetemen, hogy az alacsony inflációnak egy gazdaságfékező hatása van, és hogy egy picit magasabb infláció az serkenti a gazdasági növekedést. Na most annyi ilyen tétel megdőlt az elmúlt években, hogy most már én is hajlok arra, hogy lehet, hogy alacsony inflációnál is lehet aztán egy jó gazdasági teljesítményt produkálni majd, és az egyáltalán nem baj egyébként, hogyha az embereknél lévő pénznek az értéke nem erodálódik, nem veszít a pénz az értékéből. Tehát sokkal könnyebb úgy a jegybanki alapkamat csökkentést is végrehajtani, hogy az inflációs veszélyek nem erősek. A jegybanki inflációs cél ugye 3% alatti szint, hát ez most kényelmesen teljesítető. Persze, természetesen nézzük mi is azt, hogy a úgynevezett maginfláció mértéke az hogyan változik, ami azt mutatja, hogy a gazdaságban azért milyen inflációs belső rejtett folyamatok lehetnek, de hát Európában is egy ilyen nagyon alacsony inflációs szint alakult ki, tehát a magyar inflációs szint nekünk szokatlan, mert ahhoz szoktunk hozzá az elmúlt 20 évben, hogy mindig egy ilyen 5-10% közötti infláció van. Most lehet, hogy hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy pont az alacsony fogyasztás, a visszafogottabb hitelkereslet miatt ez az inflációs szint kisebb. Ennek egyébként még egyszer mondom, a háztartások biztos nem ellenkeznek emiatt, megtakarításaiknak az értéke stabilabb lesz. Másrészt pedig a vállalkozók meg olcsóban tudnak majd hitelekhez jutni, hiszen a alacsony infláció, az alapkamat szintjének a növekedése az magával húzta azt is, hogy a vállalkozói hitelkamatok alacsonyabbak lettek, sőt, hogy egy mai hírt is megerősítsek, a mai 3 hónapos diszkont kincstári egy kibocsátás, ugye történelmi mélypontot hozott, 2,97% volt ennek a diszkont kincstárjegynek a hozama, amit a mai aukción elért. Tehát azt gondolom, hogy ezek összességben azért a magyar gazdaságnak a stabilizálódásáról árulkodnak.
Ugye, ha már itt beszéltünk 2014-ről, ugye a napokban, egészen pontosan talán a hétfőn tárgyalt az Európai Beruházási és Újépítési Bank elnökével. Mi volt a látogatásnak a célja? Ugye Somáson a közlemény szerint 2014-ben a magyar kormány és a bank közötti együttműködés mit jelent ez?
A magyar kormány, sőt, hát magyar állam, Magyarország 1991 óta tagja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak. Tehát mi ennek a banknak a létrehozása óta ott tagország vagyunk, és lassan eljutunk abba a pozícióba, hogy most már nem mint igénybevevők, hanem mint donorország szerepeljünk. Ezt a váltást elő kell készíteni. Ugye elértük azt a fejlettségi szintet, hogy ez a EBRD-nek rövidített bank, ez most már egyre inkább túl akar lépni rajtunk, és olyan országot akar finanszírozni, amelyek Közép-Ázsia volt fák országok, meg ilyen helyeken találhatók. Most erről beszéltünk, mert azért van még itt egy-két olyan program, amiben érdemes volna bevonni az EBRD-t Magyarországon. Az egyik ilyen például, amit én felvetettem, ez a kis és középvállalkozóknak a feltőkésítése. Tehát vannak olyan intézményeink, amelyeken keresztül lehetőséget látnánk arra, hogy a gyenge tőkepozícióval rendelkező kis és középvállalkozói szektorba tőke érkezzen, és ennek lehetne az egyik szereplője, egyik részvevője az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A másik ilyen lehetőség, hogy a kamatszinteken segítsünk még, és még olcsóbb legyen a hitelek szintje a vállalkozásoknak. Az Exim Bankon, a MEHI-ben, a Hitelgarancia RT-n keresztül, vagy a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül tudna az EBRD bennünket segíteni, és ezen keresztül tudnánk még itt a gazdaság növekedéséhez plusz erőforrásokat hozzárakni. Ezekről a kérdésekről beszéltem Csakra Bárti úrral.
Van erre hajlandóság? Hogy látta?
Van. Teljesen pozitív volt a fogadókészség, tehát most elindul egy szakmai egyeztetés. Sőt, a elnök úr azt is felvetette a megbeszélésünkön, hogy érdemes volna gondolkozni vasútfejlesztési programokban. Tehát amiben ők még fantáziát látnak ebben a régióban, azoknak az észak-déli irányú vasútvonalaknak a kiépítése, ami valahogy az elmúlt, nem mondom, hogy 10-20 évben, de lehet, hogy 50 vagy 100 évben is elmaradt. Tehát, hogy végül is, ha valaki a balti államoktól szeretne elutazni mondjuk a horvát tengerpartra, az csak nagyon körülményes úton tudja megtenni. Ezek az észak-déli vonalak még mindig hiányoznak, nem csak egyébként a utasforgalomban vagy a közlekedésben, mondjuk az energiaszektorban is. Most építgetjük ki ezeket. És ezt vetette föl még az elnök úr, hogy ő látna lehetőséget arra, hogy egy ilyen programban közösen vegyen részt a magyar kormány és az EBRD, és egy ilyet a EBRD olcsó alacsony kamattal meg tudjon finanszírozni.
Mikor lehetnek ebből kézzelfogható eredmények vagy megállapodások, például a feltőkésítés ügyében, ami ugye évtizedes problémát, tehát gyakorlatilag az elmúlt 20 évben állandóan ezt lehetett volna, hogy a magyar KKV-k növekedésének az egyik legfontosabb gátja az ugye a tőkehiány. Tehát nyilván ez egy ilyen megoldás nyilván fontos lenne. Mikor lehet ebből valami?
Rajtunk nem fog múlni a dolog, tehát nekünk ez érdekünk, és szeretnénk ide forrásokat bevonni. A kérdés az, hogy ezt milyen költséggel tudja a bank megfinanszírozni, ugyanis az a helyzet, hogy a tegnapi ötszörös túljegyzés is a kötvénykibocsátásunknál azt mutatja, hogy Magyarország iránt most van egy érdeklődés, van egy olyan kínálat az ország felé, amit könnyen igénybe tudunk venni. Hát gondoljunk bele abba, hogy egy pár hónappal ezelőtt az Exim Bank tudott a Világbank egyik intézményével, MIGÁ-nak nevezik, rövidítése, a MIGÁ-n keresztül egy olyan kötvénykibocsátást, egy olyan forrásbevonást elérni, ami 3A-s kategóriájú minősítést ért el. Tehát szerintem itt most nekünk tényleg azt kell már megnézni, hogy van pénz a piacon, igénybe tudjuk venni, de azt milyen költséggel tudjuk megtenni, mert hogyha drága, nem érdemes igénybe venni, ha olcsó, akkor az jöhet, és akkor lehet belőle kis- és középvállalkozói programokat indítani, vagy éppen vasútfejlesztésre költeni.
Ha már itt a kockázatokról és a lehetőségekről beszéltünk 2014-es növekedés és a költségvetés szempontjából, akkor sommásan hogy látja itt, ugye szó volt inflációs adatról, GDP-ről, árfolyamokról, mennyire tűnik ma fenntarthatónak az a pálya hosszú távon, amin a magyar gazdaság mozog?
2015 végéig lát az ember előre, egy 3 éves pályát szoktunk általában megtervezni. Nem csak mi, egyébként az Európai Bizottság is 3 évre vetítve adta ki a jelentését, az őszi gazdasági jelentését. Itt egybecseng az Európai Bizottsággal a véleményünk, hogy 2015-ig egy egyre erőteljesebb növekedési pálya, sajnos ez nem azt jelenti, hogy mondjuk itt most 2-ről hirtelen 5%-ra ugrik a növekedés, vagy 4-re. Ez azt jelenti, hogy 2015-ben 2,5% környékén lehet majd azért már a gazdaság növekedése, vagy éppen e fölött. Az államadósság szintje csökkenni fog mérsékelten, és 79-78-77%-ra fog majd a következő években csökkenni. Az államháztartási hiányunk pedig stabilan 3% alatt tud maradni. Tehát nagyjából ezzel a pályával számolunk a következő 3 esztendőben. Ezt a pályát persze megboríthatja egy hirtelen világpiaci változás, ami kihat az árfolyamra, az árfolyamok jelentősen kilenghetnek esetleg. Változtathat ezen mondjuk a kötvénypiaci helyzet, hiszen 2008-ban is az akkori válság kitörésekor az volt a világgazdasági szituáció hirtelen, hogy a kötvénypiacok kiszáradtak, és nem voltak források arra, hogy lejáró adósságot újítsunk meg. Tehát én azzal számolok azért, hogy 2015-ig a mostani helyzet fokozatos, de egyre inkább érezhető stabilizációja fog megtörténni. Ahogy tegnap mondtam a parlamentben a napirend előtti beszédemben, vagy tájékoztatomban, nem lesz kolbászból a kerítés, jövőre sem, de az kétségtelen tény, hogy egy picit azért mindenki azt tudja majd érezni, hogy a 13-as évhez képest 14-ben jobb a helyzete, jobb a pozíciója.
Hogy beszéljünk egy picit az intézményrendszerről is, amikor legutóbb itt járt nálunk, akkor volt egészen friss az állam kistár átalakításának az első néhány lépése. Látszanak-e már az eredmények? Ugyanakkor nagyon szigorúan fogalmazott, hogy mi az, amit vár például az újjá szervezett állam kistártól. Látszanak-e már ezek a lépések, ennek a lépésnek az eredményei?
Hát léptünk előre, tehát futnak azok a nagyon fontos fejlesztések, főleg informatikai területen, amelyek lehetővé fogják tenni azt, hogy a magyar kincstár az képes legyen, ha nem is mondjuk banki funkciókat adni, mert nem ez a cél, de képes legyen olyan pénzintézeti szolgáltatásokat biztosítani, amelyek főleg az intézményi körben, elsősorban az önkormányzati körben a kiszolgálást minőségibbé tudják tenni. Ez az egyik irány. És ezt azt kell mondanom, hogy jobban állunk, mint egy hónappal ezelőtt. Január 1-től ugye fontos munkák befejezésére készülünk, és január 1-től szeretnénk egy olyan rendszert elindítani, ami már sokkal szélesebb és jobb minőségben tud szolgáltatni. A másik irány a lakosságnak az elérése. Ugye a Magyar Kincstár forgalmazza például azokat az állampapírokat, amelyeket a lakosság hál' Istennek egyre nagyobb mértékben jegyez le. Ugye 1200 milliárd most már ez az állomány, ami a lakosságnál van. Mi ennek örülünk, befelé a saját honpolgáraink számára eladósodni, az mindig egy jobb dolog, mint a külföld irányába. A japán gazdaságot, vagy az olasz gazdaságot pont az tudja megerősíteni, hogy hiába magas nagyon az adósság állományuk. A lakossági megtakarításoknak van egy olyan magas szintje, ami finanszírozza a belső állományt, a belső adósságállományt. Ezt szeretnénk mi is ugye erősíteni, egyre kisebb mértékű adósság, de az adósság finanszírozásba egyre nagyobb mértékbe bevonni a lakosságot is.
Lesznek még változások a kincstárnál? Akár tartalmi, akár strukturális változások?
Nem készülünk ilyen változásra. Változás ma nyilván később lesz, amikor a kincstár elnökét kinevezzük.
Alapvetően nemzetgazdasági miniszterként hívtuk az arénába, de hát ugye ön képviselő jelölt is a fővárosban. Van az ön kerületében, ugye ez a negyedik kerületről beszélünk, van egy épület, ez a Klebersberg kastély. Ezt a nevet nagyon sokat hallottuk az oktatással összefüggésben, de most egy épületről beszélünk. Ez diplomatikusan fogalmazva, vagy finoman fogalmazva, meglehetősen rossz állapotban van. Mi lesz ezzel az épülettel? Van-e valamilyen elképzelés ez ügyben?
Ugye a választókerületem az a budapesti 4-es választókörzet, ami a második kerület és a harmadik kerületnek egy jelentős részét tartalmazza, és valóban Pestidek úton található az a Klebersberg kastély, ami, ahol egykor a maga Klebersberg Kunó élt családjával, feleségével. Ez egy méltatlan állapotú épület ma, évek óta elhanyagoltan üresen áll, és amit ugye üresen hagynak, az általában úgy is szokott kinézni, grafitik, hámló, vakolat, most már életveszélyes minősítésre be se lehet lépni az épületbe. Na most az a kormány, amelynek az egyik, hogy mondjam, ikonja, a Klebersberg Kuno és az ő működése, az ő tevékenysége, az nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egyébként az az épület, amelyiket Ájtó Klebersberg még saját maga is épített saját kézzel időnként, az ilyen állapotban legyen. Tehát azt mondom, hogy nem csak a szellemi örökségét kell Klebersbergnek ápolni, hanem azt a tárgyi, anyagi örökséget is, amit itt hagyott maga után. És örülök annak, hogy a kormány a felvetésemre úgy döntött, hogy az idei évben elindul ennek a felújítása. Összesen 700 millió forintból fog megújulni ez a kastély. Nagyon bízom, hogy olyan közösségi, kulturális, oktatási célokat tud majd szolgálni, amelyek méltóak lesznek és illeszkednek Klebersberg szellemiségéhez.
Erről még nincs döntés, hogyha jól értem a szavait, tehát hogy mi lesz benne, minek ad majd.
Erről még nincs döntés, nyilván olyan funkciót keresünk, amely egyébként az épületnek a fenntartását és többé-kevésbé nulladósá, tehát rentábilissé teszi.
Egyébként nyilván a kincstár tulajdonában, vagy állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban nem ez az egyetlen ilyen jellegű, vagy ilyen múltú, vagy megőrzésre alkalmas épület, ami meglehetősen rossz állapotban. Nyilván a fővárosban is van ilyen, és nyilván országszerte számos ilyen van. Készül ezekről valamilyen nyilvántartás program, hiszen ezt sokat lehetett hallani akár kastélyfelújítási programról, akár bármilyen másságon. Egy szó mint száz, a nemzeti vagyonnak ezekkel az elemeivel foglalkozik ma valaki?
Természetesen, hát van ennek egy intézménye, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, amelyiknél ezek leltárva vannak, ezeket gondozzák, őrzik. Hát ez a kastély is, bár egy romos állapotban van, de azért őrzést, védelmet kapott. Ugye többször megpróbálták például fölgyújtani, nem tudom milyen rejtélyes okból, hát nyilván ilyen jellegű akciók mindig vannak, de ezeket védeni is kell. A vagyonkezelőnél van vagyonkataszter, tehát tudják azt, hogy mi tartozik oda, és az elmúlt években pedig volt is egy olyan kormányzati filozófia, hogy amit lehet, azt adjunk át az önkormányzatoknak, mert az önkormányzat helyi, lokális szinten sokkal inkább tudja azt, hogy mire kell egy ilyen épületet használni, mint az állam egy központból. Nagyon sok ilyen átadás történt, de még mindig nagyon jelentős az állami vagyon, ahol ilyen jellegű épületek, kastélyok, kúriák vagy más jellegű intézmények vannak. Ezeknek a karbantartása, hasznosítása egy nagyon komoly állami munkát igényel.
De ez folytatódni is fog?
Ez folytatódni is fog. Én nagyon bízom benne, hogy ez az épület is, hogyha megújul a következő évben, 2015-ben már a szélesebb nagyközönséget tudja majd szolgálni, tehát lehetőség lesz arra, hogy ennek a felújításnak az előnyét és a hasznát ne csak mondjuk a második kerületben élők, hanem mindenki tudja élvezni.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.